mélységesen megtisztelnek, hogy a mai esti adásunkat követik. Jó estét kívánok! Itt van velünk, mondjuk azt, hogy névsor szerint Szutor Zoltán, dalszövegíró, költő és közéleti véleményformáló.
Jó estét!
Jó estét! Itt van velünk Hadsereg Gábor orvos, aki kvízmester is, meg ismerik más adásainkból is, de természetesen itt most, hát mondjuk azt, hogy a közéleti rend fogékony és érdeklődőként fogja elmondani, hogy mit gondol. Itt van velünk Zamecsnik Péter ügyvéd.
Jó estét kívánok!
Szükségünk lesz rá, mert ugye jogi témák is előkerülhetnek, és akkor mankó nélkül lennénk, ha nem lenne itt. Hálásak vagyunk, hogy befáradt, és itt van velünk Zsolt Péter, az MTA tagja, egyfelől, másfelől pedig szociálpszichológiai és kommunikációs kérdésekkel is foglalkozik. Úgyhogy vágjunk is bele, mert tart a második kerületben a Tisza párt kampányítója. A tervek szerint ezt most önök hallják.
A hazánk bajban van, és a hazánknak szüksége van ránk, szüksége van rátok. Legyetek ti Magyarország hősei. Ha még nem jelentkeztetek önkéntesnek, tegyétek meg. Küldjetek támogatást, mert minden támogatás, minden óra, minden forint hozzátesz a nagy egészhez. Én azt javaslom, hogy írjunk közösen történelmet, mert hogy a következő hetekben ott leszünk mindenhol. Az utcákon, a tereken, és igen, győzni fogunk 50 nap múlva, de csak veletek tudunk győzni. Csak veletek sikerülhet. Ezt az országot vagy ti mentitek meg, vagy senki. Vagy ti szabadítjátok fel, vagy senki. Vagy ti gyógyítjátok meg, vagy senki. De én hiszem, és tudom, hogy ti meg fogjátok menteni.
Igen, hát azok, akik egyébként a nap eseményeit követték, azok tudják, hogy reggel egy hát gyorsasági versennyel kezdődött ez a nap, hiszen a miniszterelnök szerint 3-10-kor ők megvoltak, Magyar Péter pedig azt kommunikálja egy Facebook videóban, hogy ők győztek a bejelentési versenyben. Bocsánatot kérek, a stúdió száraz levegője. És tulajdonképpen itt arról van szó, amiről itt is beszél, hogy rendszerváltó hangulat van az országban, hogy látják a vendégek, hogy látjátok, van-e jelentősége bármilyen szempontból, hogy kijelenti be a jelöltjeit először?
Szimbolikus jelentősége biztos van, hát ettől persze nem ettől fog eldőlni a választás, de hát ugye minden, nyilván minden ilyen apró dolgot ki fognak használni, így ezt is.
Megtudjuk, hogy ki volt a leggyorsabb?
Azt ugye már láttuk a híradóban, hogy a Fideszen belül a Borsod 2.
Igen.
Ezt például tudjuk.
Igen.
De nem tudjuk, hogy most igen. Az országban.
Amúgy ezt csak a Nemzeti Választási Bizottság tudja, ugye, hogy kijelentette be először, de mindegy. Oké. Figyelek.
Én nem tudom, megmondom őszintén, nem is érdekel. Tehát ez a legkevésbé nem érdekel, hogy most ki volt a gyorsabb nyúl, és ki szaladt jobban be a nem tudom néhány jelölő cédulával. Nem mindegy. Majd eldől április 12-én, hogy kin megy oda el, kire húzza az X-et, ha amelyik győz, hogyan győz, tud-e egyedül kormányozni, vagy nem tud, lesz-e kétharmada, vagy nem, ez majd mind el fog dőlni. Az, hogy most ki hova rohangált, és ki hova adott le mindenféle jelölő cédulákat, első, második, szóval ez nem olimpiai sportág.
Péter, régóta figyelem a te munkásságodat.
Köszönöm szépen.
És azon gondolkozom, hogy fel tud-e valami csigázni téged, tehát, hogy magyarul tulajdonítasz-e bárminek jelentőséget, bármikor?
Hogy ne, kérdezd meg a feleségemet.
Okay. Hát,
hogy ne tulajdonítanék, természetesen, de mondjuk speciál ennek nem.
Okay. Hát, minek van jelentősége egyébként?
Április 12-nek van jelentősége.
És addig aludjunk?
Nem, addig mindenki végzi a dolgát, ami rá tartozik. Rám annyi tartozik, hogy én a környezetemben azt mondom mindenki, hogy tessék elmenni, szavazni, akire akar, odahúzza az X-et, csak utána ne nyavajogjon, hogyha rossz helyre húzta az X-et. Ennyi. És ha ezt mindenki megteszi, akkor szerintem
szépen van. De sose derül ki, mert mindenki azt mondta, hogy a győztesre szavazott.
Én nem szoktam ezt mondani. És sajnos az utóbbi időszakokban sosem sikerült egy győztesre szavazni, vagy szerencsére, nem tudom. Az, hogy rendszerváltó hangulat tapasztalható, egy talán egy picit erősebben, még hogyha óvatos is vagyok ezzel a megállapítással, azt szerintem talán biztosan mondható, hogy rendszerváltó hangulat van, de ugye a Fidesznek mindig vannak rejtett tartalékai, nagyon sokan nem látszódnak például az interneten a Fidesz támogatói közül, és mondjuk nagyon messze menő következtetéseket nem vonnék le ebből, de ennél sokkal fontosabb körülmény az, hogy szerintem Orbán Viktor bármire, és a szó legszorosabb értelmében gondolom, ez bármire képes azért, hogy nyerjenek akár most is.
Hát nincs jelentősége, hogy kiadta le előbb, sőt, őszintén szóval nekem nem is tetszik, hogy ebből is pillanatnyi jó pontot akar szerezni bármelyikük, szóval ez... De az elfogadható.
Az meg volt ez az Orbán Viktor videó délelőtt, amikor a Somogyi Andrásoson a volán mögött, nem, az anyósülésen vagy hátsülésen ül, és elmondja, hogy tulajdonképpen mi jók vagyunk, mert Borsod 2-ben nagyon gyorsak voltunk.
Nem láttuk, és nagyon sok mindent nem látunk mostanában. Amit láttam az utcán, hogy nagyon sokan kint vannak már aláírás gyűjteni ilyen standokon, és ez egy megnyugtató érzéssel töltött el, mert szerintem az agressziónak vége. Tehát, hogyha már ennyien megmerik magukat jeleníteni, és most megmerték, meg is kellett, akkor ennek van egy ilyen járulékos, pozitív hatása, hogy akkor a legvadabb emberek is elfogadják, hogy a másik oldalon jogosan gyűjtenek.
Úgy tudom, hogy ma Újpesten pont volt valamilyen atrocitás.
Amiket én láttam, ott nagyon nyugodtak voltak, és szerintem ez azért hát most kialakul.
Még biztos van egy-két ilyen elvakult NER áldozat, aki...
Igazából az agresszió akkor lép föl, amikor valaki nagyon erősnek érzi magát, hogy a másikat lenyomhatja. Ha nincs ez az erőfölény érzés, akkor fölösleges az agresszió.
Mondjuk azt gondolom, hogy most egy körbenézek, hogy lehet, hogy mi érezzük a kormányváltó hangulatot, de mi mind budapestiek vagyunk. Tehát ugye mi nem járjuk az országot, hiszen nekünk nem ez a dolgunk. Tehát azt gondolom, hogy ha én most beszélek a betegeimmel, beszélek a barátaimmal, az is egyfajta buborék. Hiszen hát ugye akikkel beszélek, azok azért zömében mind budapestiek. Tehát azt gondolom, most ülne itt köztünk egy kecskeméti, vagy egy győri, akkor...
Vagy egy erdélyi.
És ő azt mondaná, hogy ő érzi a kormányváltó hangulatot, annak nyilván lenne, hogy mondjam, hírértéke. Az, hogy itt mi budapesti értelmiségek érezzük, vagy lehet, hogy nem érzitek, hogy mondjam, én se érzem, nem érzem forradalminak a hangulatot. Igen. Talán így mondanám. Tehát kormányváltó hangulatot érzek olyanoknál is, akikben ez mondjuk egy évvel ezelőtt vagy két évvel ezelőtt fel sem merült, de mondom, forradalmi hangulatot nem érzek.
Hát én járom az országot, nem is keveset. Én nagyon sok olyan emberrel beszélek és találkozom, aki protest szavazó, aki azt mondja, bárki, csak nem a Fidesz jelölt. És sok olyannal is beszélgetek, aki tudja, hogy majd a Tiszára, vagy nem tudom én, erre, arra, amarra fog szavazni. Nagyon sok emberre nem találkoztam, aki azt mondta volna, hogy ügyvéd úr, én a Fideszre fogok szavazni. Biztos van ilyen is, természetesen. De azt látom, hogy nagyon sok, vagy legalábbis akikkel én beszélgettem, és ez a vegyes népség, tehát az inkább protest.
Csak annyi, hogy aki viszont a Fidesz, nálam is sok, az én környezetemben is sokkal kevesebb, de akik azt mondják, hogy a Fideszre szavaznak, és erről, vagy valamilyen magyarázatot kérek tőlük, vagy indoklást, most már annyira homályos érvekkel jönnek, annyira ilyen nyakatekert, homályos
érvekkel. De korábban ezek tiszták voltak?
Hát valamivel egyértelműbbek voltak. Most már úgy érzem, ez utóbbi hónapokban, amikor ilyen emberekkel beszélek, mint amikor a Brian Élete című filmben emlékeztek, mikor a proféták ott motyognak magukba, hogy a dolgok, meg a férj, meg hova tették a kalapácsot. Mint hogyha ilyenek, és akkor mindenki így néz rá, és hallgatja, hogy mi? Mi van? Mi történik? Tehát most már annyira nem áll össze az évrendszer, se az orosz-ukrán viszonylatban, se nemzetközi, meg nyilván van ez a duma, hogy mindig mondják nekem, hogy Zolikám, az ilyen emberek, hogy Zolikám, te fordítva ülsz a lovon, de hát tudjuk, hogy most már nekik évek óta mindenki szembe jön az autópályán.
Péter?
Én voltam Lázár Infón, és a Brian életéből az jött eszembe, hogy mi mindannyian egyéniségek vagyunk. Tehát, igen, mi mindannyian egyéniségek, válaszolja a tömeg, ugye a Lázár, az a megdöbbentő, tehát az agysejtjeim pusztultak ezen a Lázár Infón, és majd vissza is fogok térni rá, hogy miért.
De hogy ez egy tényleges Lázár Infó?
Én Vácon, ott voltam a Lázár
Infón. Ez hol volt?
Vácon.
Vácon, aha. Ez a héten?
Talán két héttel ezelőtt.
Jó, hát nagyon kíváncsian várom, de hozzá akartam tenni, amikor Zoli beszélt, vagy te beszéltél arról, hogy hogy is áll a környezetedben a helyzet. Az iránytő intézet mért egyet, nevezetesen, hogy 13%-kal vezet a Tisza, ha most lennének a választások, ez a Népszava birtokából került februári kutatásból derült ki, a teljes népesség 40%-kal Tiszára szavazna, 33% a kormánypártokra, és akkor vannak egyébként más adatok is, a kispártok esetében a DK intenzív kampányt folytat, de ez csak egy 2-3%-ra elég, a kutyapárt bejutna, mint ahogy a Mi Hazánk is 5-7%-on áll, és akkor itt van a kicsit korábbi mérés, a Publicus kutatása, amely szerint a teljes népességnél a Tisza és a Fidesz is 2%-ponttal megnövelte a januárihoz képest a támogatottságát, de így is 35-30 az aránya Tisza javára. Jó, ezeket tudom mondani, hogy állnak a közvéleménykutatóknál.
Van egy sajátságos választási rendszerünk. Aki győz, ha csak kicsivel is győz, a jóváírásokkal nagy győzelmet könyvelhet el magának, akár kétharmadot is. Legutóbb Orbán Viktor is elismerte, hogy körülbelül 25-30%-ra jött ki az effektív szavazók számarányához képest a kétharmad. Tehát még nyilvánvaló, hogy nem a közvéleménykutatásokat kell megnyerni, hanem majd a választást, de az kétségtelen, hogy minél inkább csökken a parlamentbe bejutó pártok száma, mondjuk az is lehet, hogy csak kettő, most tételezzük föl, annál inkább, amelyik egy picivel is nyer, az sokkal fog nyerni.
Azt látjuk egyébként, még a Tiszánál maradva, még nem megyünk át a digitális polgári körökre, hogy minden kommunikáció, ami zajlik ebben a térben, így volt az az eset, aminél egy ország nézte azt a szobát, aminél meg volt vetve az ágy, de elég nagy rendetlenség volt. Aztán nem történt semmi, ez kit lepett meg, kit nem, hogy ez a videó végül is nem jött ki?
Jaj, de jó, hogy akkor hogy elsüthetem azt, amit erről akartam mondani, hogy ha nem jött volna elő ez a téma, akkor mondtam volna, hogy játszunk ilyen fehér elefántost. Hogy itt sétál a stúdióba egy fehér elefánt, de nem beszélünk róla. Tehát nyilván mindannyiunknak a fejébe, a retinája mögött ott van ez az üres hálószoba, de gyakorlatilag most már ugye csak egy kérdés van, bár itt voltak vadabbnál vadabb ötletek, hogy még ki fogod felbukkanni, fog-e Evelinen kívül. De hát azt gondolom, most már egy dologra, hogy mondjam, szűkül a kérdés, hogy valaki fogyasztotta ott kábítószert, vagy nem.
De én erről is azt gondolom, egyébként, amire az előbb Péter is utalt, hogy annyi protest szavazó van, hogy szerintem mindegy, meg tegyük a szívünkre a kezünket, hogy bármelyikünket eltántorítana a kormányváltó szándéktól az, hogy ott egyébként, ha csak nem valami borzalmas embertelenség történt abban a szobában, akkor egyáltalán...
De akkor miről van szó, Zoltán? Az, hogy pillanatnyilag jó ötletnek tűnt kirakni ezt a szobát?
Hát nekik, én nem tudom, én nem, az van, hogy én nem is akarok soha ezeknek a propagandistáknak az agyába gondolkodni, mert annyira borzalmas, és annyira embertelen, és annyira dehumanizáló, annyira méltóságon aluli maga a törekvés is, hogy...
Erről majd lesz szó a kampány videó esetében, de hogy tényleg akkor miért volt kint napokig a szoba, és miért nem lett semmi?
Hát először azt gondoltam, hogy ez egy szállodának a kampányfilmje, csak az volt a probléma, hogy a takarítónéni nem ágyazott be, vagy nem csinálta meg rendesen. Ugye azt mondták, hogy once upon a time, ugye? Ez volt a bevezető cím, amit loptak egy western filmből, de most ezen lépjünk túl nagyvonalon, nem hiszem, hogy hozzájárultak volna egyébként a címhasználatot. Ha ott bármit mutattak volna, az bűncselekmény lett volna. Most nem, meg személyiségi jogi problémákat is felvetett volna. Én azt gondolom, hogy vagy erre rájöttek, vagy eleve csak addig akarták húzni a srófot, ameddig még valamilyen jogi cselekmény szintjét nem éri el ez a történet. Mert abban a pillanatban, ha akármit láttunk volna, X-el, Y-nal, Z-vel, teljesen mindegy, esetleg zebrával, mert ugye az még kimaradt, ugye, akkor annak komoly jogi következményei lettek.
Péter, ebből azt tűnik ki, hogy akkor a Fidesz környékén nagyon kevés jogász van, és ezt nem igaz.
Van ott jogász, az egy másik kérdés, hogy milyen minősítésű, mert ugye a legutóbb csak ez a bíróságoknál, hogy nem lehet perelni című egyfelvonásos, és ezt azok találták ki, akik a jogi egyetemet állítólag elvégezték. Hát, hogy hogyan, abban most nem menjünk.
Na de oké, akkor most erre egy nagyon pici időt szánjunk. És akkor ez a helyzet, ez máig így van? Tehát, hogy van egy kormányrendelet, amivel leállították az alkotmány működését. Konkrétan, és most tulajdonképpen csend van e körül, ugye a kúria azt mondta, hogy úristen, tiltakoztam, és visszalépett, ugye?
A bírói kar, akiben én maximálisan megbízom, az megfelelő választ adott erre, folytatják az eljárást, pont. Tanulták azt, hogy a jogszabályok hierarchiája milyen, hogy egy kormány rendelete nem lehet egy törvényt, pláne nem az alaptörvényt megváltoztatni. Egy alapvető joga minden állampolgárnak, jogi személynek, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságnak, hogyha problémája van, bírósághoz forduljon jogorvoslat címén. Most erre azt mondani, hogy nem lehet, pusztán csak financiális meggondolásból, mert ugye itt erről szól a iradó, hogy a szociális, nem tudom, hozzájárulási adót ne kelljen, vagy hogy befizessék és bevegyék, ez a legalja a jogalkalmazásnak. Már bocsánat, a jogalkotásnak, bocsánat.
Jó, akkor ezt csak bezárjuk ezt a zárójelet, és megnézzük azt, hogy mi újság Békés Csabán, mert azért ott sok izgalmas dolog történhet úgy általában. Most meg digitális polgári kör volt.
Azt hiszem, hogy a káosz az ukránok fejében út az ellenzékválasztási sikeréhez. És mindent meg fognak tenni a következő hetekben is azért, hogy Magyarországon gazdasági káosz legyen, mert azt gondolják, hogy ezzel segíteni tudják az ellenzéket.
Országos választási helyzetjelentést is tartott a miniszterelnök.
A 106 választókerületből, ha ma lenne a választás, 65-öt elhoznánk. 65-öt. Az egy kényelmes többség, és ezzel nem elégedhetünk meg, még ha igaz is, akkor se elégedhetünk meg vele. Mert a helyzet úgy áll, hogy 2022-ben mi a 106-ból 87 választókerületet nyertünk meg.
A választás tétje kapcsán, bár a szuverenitás megőrzése is fontos Orbán Viktor szerint, most mégis a családok saját költségvetése forog kockán, és ha nem nemzeti kormány van Magyarországnak, akkor olyan cúres lesz, amit még el sem tudunk gondolni, hangsúlyozta a miniszterelnök.
Ezt én is felírtam, ezt a mondatát a miniszterelnöknek. És akkor hogy kell elképzelni azt, hogyha mégis bekövetkezik a kormányváltás?
Én azt gondolom, hogy az lesz a nemzeti kormány, hogyha kormányváltás lesz. Erre ugyanis, amit az Orbánik csinálnak, hogy nem csak nemzetinek nem gondolom, ezzel a nyilvánvaló orosz elköteleződése, meg orosz érdekek leplezetlen szolgálatával most már hónapok vagy évek óta. Azt gondolom, hogy Orbánéknak se a konzervativizmushoz, se a hagyományos jobboldalisághoz nincs már semmi közük. Sokkal inkább ilyen szélsőbbal, vagy én inkább az ilyet alsó baloldalinak hívom. A szavazatvásárlások osztogatása, gyakorlatilag az eltartott rétegek szavazatainak a megvásárlása, ilyen-olyan ajándékokkal, kisebb-nagyobb juttatásokkal, a verseny teljes felszámolása, megszüntetése, maga ez a kommunikáció, gyakorlatilag de bármilyen pozícióról van szó, az alkalmasság helyett a hűség, mint elsődleges szempont. Ez mind-mind olyan érték, aminek sem annyi köze van a jobboldalisághoz, mint a lónak a hátúszáshoz. Tehát se nem nemzeti, se nem jobboldali a Fidesz, és én nagyon viszketek ettől, hogyha ők ennek hívják magukat.
Hogy csatlakozzak szociálpszichológiai szempontból ehhez a gondolathoz, valójában tényleg nem nemzeti szinten van ez a kormány, hanem csoport szinten. És csoportnak nevezi a családját, a hozzájuk közelállót, a Mici Mackóba, a Nyuszi és a barátai, ezen a szinten van.
De ez egy nagy család, nem?
Tehát igen, hát vannak érdekeltek, és akár még nemzetközi szinten is vannak politikai csoportok, akik kell közösséget érez, de ez nem nemzeti, hát ezért volt a Benesvel kapcsolatos felszólalási hiány, vagy a Szimionnal való szimpátia. Ezek sajnos feketén-fehéren bizonyították, hogy ez nem nemzeti szintű kormány. Az már egy magasabb szint, hogyha valaki nem csoportban gondolkodik, hanem nemzetben. És persze van ennél magasabb szint is, tehát vállalhat valaki felelősséget a világ sorsáért is, tehát globalista is lehet, tehát körülbelül így következnek egymás után a személyiségfejlődések, és ők megrekedtek a nemzeti szint alatt.
Nem viszem el nemzetközi irányba, de ugye itt volt Mark Rubio, és ugye amerikai tévés vélemények, vagy elektronikus sajtó vélemények szerint ugye az a mondata, hogy ami jó Magyarországnak, vagy Orbán Viktornak, az jó Amerikának, azt fordították meg egy elemzés által, mert hogy azt mondják, hogy hát tulajdonképpen a szabadság ellenségének a kormányra kerülése, vagy újbóli újrázása, az nem lehet jó Amerikának, amely a szabadság hazája. Tehát, hogy tulajdonképpen én nem igazán látom ezt ideológiailag értelmezhetőnek, ezt a fajta szövetséget, vagy a republikánus és a magyar Fidesz-konzervatív testvériséget nem látom megalapozhatónak igazság szerint.
De hát abban biztosan jó Trumpéknak, hogy gyöngítsük az Európai Uniót, mert hogy ugye Orbán Viktor olyan az Európai Unió testében, mint a tű a lufiban. Tehát hogyha nekik szükségük van egy hasznos idiótára, aki gyengíti az EU-t, ami a világ egyik legerősebb, hanem a legnagyobb piaca, és mit tudom, első vagy második, de mindenképpen dobogós gazdasági ereje a világban, és ezzel nyilvánvalóan az Egyesült Államok... De így van egyébként. Igen. Tehát az Egyesült Államok vetétársa is ebben a tekintetben, tehát a Trumpnak biztosan jól jön ez, hogy ő gyengíti az Uniót.
És ugye hát sokszor gondolhatjuk azt, hogy nincs viccesebb, mint a patrióták pártcsaládja az európai parlamentben, hiszen azt nacionalista pártok alkotják, és a nacionalista pártoknak semmilyen közös elvük nincsen, hanem csak és kizárólag a saját nemzetük érdekeivel takaróznak. Uh-huh. És emiatt, hát hogyan hosszabb távon olyan nagy együttműködés nem is nagyon képzelhető elközül. Például most vegyük Olaszországot, mert az nagy, benne van, vagy talán már éppen nincs benne, de nagy, ott a migráció komoly probléma, tehát abban soha nem fog egyetérteni mondjuk Orbán.
Mióta Meloni behúzott középre, van, azóta nincs benne.
Most arról nem is beszélek, hogy egyértelműen Ukrajnát támogatja az orosz-ukrán háborúban. És ez egy pártcsalád.
Itt fogjuk folytatni az ukrán kérdésnél, jó, meg az energetikánál. Lesz még érdekesség a második részre, meg a harmadikra, úgyhogy tartsanak velünk. Igen, szóval, hogy a fókuszban a digitális polgári körök rendezvényén Békés Csabán az Ukrajna politika volt, és hát a miniszterelnök a helyieket egészen, mondjuk azt, hogy a helyiekben elosztatta a kétségeket afelől, hogy Ukrajna, amíg a barátság vezetéken nem ad olajat, addig nem kap benzint, nem kap hitelt, az uniós 90 milliárd eurós hitelről van szó, amit egyébként Magyarország és Csehország és Szlovákia is hát mondták, hogy folyosíthatják, de nem a mi pénzünkből, ugye mi nem adunk pénzt, és aztán van a szlovák fenyegetés, mondjuk azt, hogy Ukrajna felé, amely leállította a villamosenergia szállítást Szlovákiába, és Magyarország miniszterelnöke azt mondja, hogy mi készek vagyunk arra, hogy megvizsgáljuk, hogy erre a lépésre mi is rászánjuk magunkat, szóval, hogy itt tartunk.
picit hadd pontosítsam csak azt, amit mondtál, mert ennek ma utána
nyugodtan
olvastam.
Igen.
Tehát ugye itt nem arról van szó, hogy a Szlovákia által termelt áramot adják el, vagy nem adják el Ukrajnának.
Kétszer annyit adnak, mint az...
Nem, el... Igen? Nem. Hát ugye ez egy nemzetközi hálózat. Hm. Tehát az Európai Unión belül ugye ezt az áramot adják, veszik. Tehát magyarul ezt lehet, hogy Spanyolországban termelték meg ezt az áramot, és ugye nyilván, hogy aki kicsit is ért a fizikához, hogy ugye csak egy kicsit kell meglökni, tehát nem az az áram fog elmenni Szlovákiából vagy Magyarországból Ukrajnába, de azt mindenhol termelik, benne van a vezetékekben, és akkor így jön meg. Tehát nem arról van szó, hogy mi az általunk megtermelt áramot nem adjuk el, hanem arról van szó, hogy az Európai Unióban bárhol megtermelt áramot lekapcsoljuk egy kapcsolóval. Tehát amihez ugyanolyan joga lenne dönteni a németeknek, a franciáknak, hiszen ezt az áramot
egyrészt ők termelik. Akkor itt arról van szó, hogy az oroszok által kitermelt olajat, azt az ukránok nem továbbítják a drúzsba vezetéket.
Ez is igaz.
Nem?
Hát ez is igaz. Tehát, na jó, akkor ha beszélünk az olajról.
Okay.
Tehát most nagyon érdekes volt, tegnap megnéztem egymás után két műsort itt az ATV-n, az Aktuált és a Csat.
Erre azt tudom mondani, hogy nagyon helyesen.
Na, és mind a kettőben volt kormánypárti vendég, az egyikben egy, a másikban kettő. Szó szerint ugyanazt az érvelést hozták fel, neki támadva a mondjuk nem kormánypárti beszélgető társnak,
most ez meg
hogy van. Ugye akkor te jobban hiszel az ukrán külügyminisztérium jelentésének, mint a magyarnak. És hát ugye akkor védekeztek, hogy akkor most elmondom. Én épp annyira nem hiszek a magyar külügyminisztérium jelentésének, hogy működőképes a barátság kőolajvezeték, mint ahogy az ukrán külügyminisztérium jelentésének se hiszek, hogy nem működőképes. Hát most azért vannak az újságírók, azért vannak a politikusok, akkor valaki menjen oda, és nézze meg, hogy az a lebombázott, oroszok által lebombázott szakasz, az most működőképes, vagy nem. Én senkinek se hiszem el, csak annak, aki ott volt és látta.
A hírkeresőn én beütöttem, és próbáltam ennek utána nézni,
igen,
hogy ez működik,
hát
vagy nem. Mert nincsenek független,
igen,
forrásaink,
igen,
egyelőre.
Igen.
Nekem volna egy javaslatom, hogy hogyan, mit kellett volna csinálni. Mivel az alapprobléma ott volt, hogy ugye az oroszok lebombázták ott ezt a vezetéknek, ezt az áramkezelő átemelő dolgot. Nagyszerű mérnökeink vannak, és nyugodtan felajánlhattuk volna, hogy megyünk segíteni, megjavítani. Ez mennyivel jobb megoldás lett volna, mint...
Az a kérdés, hogy ezt a kampányban mennyire tudta volna használni bármire is Orbán Viktor.
Gazdasági háborút hirdetni. Most nem a kampány szempontjából közelítem meg. Ez
hát ehelyett leszúrtuk a horvátokat, ugye, ha jól értem, akkor ehelyett leszúrtuk a horvátokat, hogy ők nem hajlandók az orosz olajat továbbítani Magyarországon.
Ez egész egyszerűen úgy tűnik, hogy irreális, vagy irracionálisan viselkednek itt bizonyos politikusok. Föl sem merül, hogy egy bajba jutott szomszédországnak segítsünk, ami miatt ugye mi is megkapjuk cserébe az olajra. Mindenki akkor járt volna.
Igen, sokszor, vagy egyre többször érzem azt az Orbáni, hogy is mondjam, protokollról, Ukrajna ügyében az utóbbi hónapokban, hogy hullarabló. És tudom, hogy nagyon erős ez a kifejezés, de kifejezetten ezt érzem.
Már ketten vagyunk, akik ezt érezzük.
Szóval egy irracionális viselkedést látunk, és ebbe ez kezd normalizálódni. Tehát azt gondoljuk, ez a normális viselkedés, hogy gazdasági háborút hirdetünk valakinek, aki bajba van, és aki erre nyilvánvaló, hogy válaszolni fog, vagy hát mindegy, hogy kikezdtem, ugye minden verekedés azzal kezdődik, hogy te visszaütsz.
Külön kell választani két dolgot. Szijjártó Péter mondta, hogy nem hagyjuk magunkat gyarolni, meg fogjuk vétózni a pénzügyi segítséget. Icipici probléma, nincs vétójogunk, mert hogy minket nem érint ez a segítség. Szlovákia, Csehország és Magyarország kimarad ebből a pénzügyi rendszerből. Következésképpen nem is szava. Tehát egyszer egy orbitális nagy hazugság. Egy. Kettő. Rendben van, leállítjuk az áramot, majd megveszik máshonnan. Például a lengyelektől. Mert ugye ők is határosak velük,
majd onnan veszik
az áramot. Igen, ez azt jelenteni, hogy Szijjártó Péternek, ha igaza van, akkor visszamegyünk azon döntés elé, amikor a magyar delegáció hozzájárul, hogy az uniós hitelt folyosítsák Ukrajnának. Ha elé megyünk vissza, akkor újra kell játszani az egészet, nem?
Na de,
ilyen nincs.
De lehet ezt újra játszani? Jó kezdett, hogy ha.
Igen.
Na de itt most nincs ha, itt tények vannak.
Igen.
Na most az, hogy még nem szállítunk, nem tudom, dízelt nem akarunk szállítani, akkor a bevételt sem fogjuk megkapni. Na most a magyar költségvetésnek sok mindenre van szüksége, legfőképpen bevételre.
Jó, hát az 5,2-től még lehet növelni fölfelé.
Hát hogyne, mindent lehet, meg most már GDP arányosan 78-80% környékén vagyunk, lehet.
Matolcsi György által befizetett pénzzel együtt?
Mit fizetett be a Matolcsi
György? Nem úgy volt, hogy ő az államadósság alapban befizette az ő pénzt?
Ezt kimondta.
Nem az 500 milliárdra gondolok, ja, ami nála van.
Ja, a fizetését?
Igen.
Ja, ezt nem tudom, de nyilvánvaló, hogy olyan léptékű fizetése lehetett, amely alapjaiban állította helyre a magyar pénzügyi egyensúlyt, akkor nagyon örülök neki, annak az 500-nak a felének is örülnék, hogyha már visszakerült volna, de most abba viszont egyetértünk, hogy mi szükség van erre, hogy a végletekig feszítjük a hort oda-vissza, tehát most ebből az ukránokat sem hagyom ki, természetesen. Ők meg azt mondják, hogy ja, ti az oroszok pártján vagytok, és ugye minden jel erre mutat, legalábbis hát a kormányunk intézkedései, megszólalásai és minden lépése ebbe az irányba. Ő a mi ellenségünk. A mi ellenségünk, az, ha te is ott a tartod, a barátja vagy, akkor te is az ellenségünk vagy. Nem tudom, mire vezet ez.
Tehát még nagyon... egy kört hadnyisak. Ugye azt mondja a miniszterelnök, hogy Kijev azt szeretné, hogy itt a Tisza nyerjen, és ezzel komoly tanácskozásokon foglalkoznak ott az ukrán vezetők, hogy hogy lehet Magyarországon káoszt teremteni gazdaságilag, és a Tiszát juttatni hatalomra. Úgy mondja ezt a miniszterelnök, hogy egy ország háborúban áll.
De még egyet hozzátennék, hogy talán ritkán adok tanácsot Orbán Viktornak, de talán azt nem kellett volna mondania mondjuk 3 héttel ezelőtt, hogy nem, hogy most nem vesszük föl Ukrajnát az Európai Unióba, hanem 100 év múlva sem. Mert ezt mondta. Na most innen, miközben lehet, hogy ő 2 hónapig lesz még itt miniszterelnök.
Egyszer azt is mondta, hogy nem kell nekünk a NATO biztonsággal. Így. Na, soha többet nem mondta, igen, de egyszer igen, mondta.
Igen.
A jogi egyetemen anno volt egy olyan tantárgy, hogy logika. Volt ilyen tantárgy, hát lehet, hogy most nincs, sőt, azt hiszem tényleg nincs, de régen volt. Legalábbis, amikor a miniszterelnökünk odajárt, akkor is volt. Ha valaki elmondja nekem, hogy az adekvát kauzalitás okán az, hogy Ukrajna mit akar, hogy most a Tisza nyerjen, is nyerjen, ez mennyiben befolyásolja az olajfüggőséget, vagy az elzárt csapezárt, semmi logikai kapos nincs a kettő között. Az ég egyadt a világán, de jó hangzik.
És még egyet hadd tegyek hozzá, mert ugye az előbb azt mondtam, hogy senkinek se hiszek, amíg a tényt magát nem látom. De az délutáni hír, hogy az ukránok felajánlották, hogy tengeri olajat Odesszánál be lehet hajózni, és onnan most meg nem mondom a másik végét, ez nyilván nem Magyarországra jön, hanem nyilván ugye Odessa miatt, ez Moldova és Románia felé. Tehát az ukránok már felajánlottak, amiből talán lehet arra következtetni, hogy a barátsági olajvezeték tényleg nem működőképes. Uh-huh. Tehát, hogy ők nem politikai okból zárták, nem zárták el a csapot.
Látok, hogy a horvátok felé a kísérlet, hogy ők engedjék át az orosz olajat, az mennyiben rímel a miniszterelnöknek a Békés Csabai mondataira, hogy egyébként azt nagyon jól csináltuk, hogy annyi stratégiai tartalékot halmoztunk fel, amelyből most fel tudunk szabadítani, hogy hónapokra el leszünk ebből.
Igen.
Ugye? Tehát, hogy ez a kettő, ez hogy aránylik egymáshoz?
A Janaf vezérigazgatója oda nyilatkozott, hogy minden további nélkül tudják biztosítani a kieső olajat. Hát ennél többet mit kell mondani?
De nem orosz olajat, csak a kieső olajat, nem. Más ez, forrásból.
Hát most azért is fizetni kell, azt se kapjuk olcsóbban, mint amennyi egyébként a normális ára, ezt se kapjuk olcsóbban. ugyanannyiért kapjuk.
Bár ennek ellen mond a miniszterelnök, ja, ezt olcsóban.
Valóban így van.
Mint a valóságot nagyon sokszor, de egyetlen egy dolgot nem említettünk ezzel az egész ellenségeskedéssel, meg fenyegetőzéssel kapcsolatban, ami most zajlik, és az azért nem zajlik hónapok óta, tehát az utóbbi egy-két hétnek a hogy is mondjam, ilyen erősebb fokozatra kapcsolt a fenyegetőzés, hogy ennek viszont már szerintem van egy nagyon komoly nemzetbiztonsági kockázata is. Tehát egy honvédő háborút folytató nemzetet vegzálunk úgy, hogy ellenségnek nevezzük, nem ellenfélnek, még csak nem is azt mondjuk, hogy nem csak arról van szó, hogy befolyásolja esetleg a magyar választásukat, hanem ellenségnek nevezte Orbán Viktor az ukránokat, ami szerintem egy nagyon-nagyon súlyos lépés.
Na és hogyha háborús retorika, akkor megnézzük, hogy a kampány ezen a téren milyen új szintre emelkedett. Nézzük.
Egy mesterséges intelligenciával készült új kampányvideót osztott meg a budapesti Fidesz. Ebben egy kislány az édesanyjától érteklődik afelől, hogy mikor láthatja újra az édesapját. Az anya könnyes szemmel azt mondja, hogy hamarosan, majd a következő jelenetben térdeplő, bekötözött szemű férfiakat mutatnak, majd egy ellenséges katona elővesz egy fegyvert és egy lövés hangja hallatszik. Magyar Péter gyomorforgatónak tartja a videót. A Tisza párt elnöke szerint, amit most tettek Orbánék, az a legalapvetőbb emberi és erkölcsi normákat tiporja sárba. Hozzátette, gyerekekkel, kivégzéssel, félelemkeltéssel játszani, ez nem politika, ez lelketlen manipuláció. Gyomorforgató, megbocsáthatatlan és mélységesen felháborító. Magyar Péter hangsúlyozta, most vált teljesen világossá, ki a valódi gyűlöletkufár Magyarországon. Aki képes ilyen eszközökhöz nyúlni, az nem a nemzetet szolgálja, hanem rombolja azt.
Ennél lejjebb csak ha vakondok is jelentkezik, ahogy Hofi mondta. Tényleg, szóval erkölcsileg, bármilyen egyéb módon, erről oda nyilatkozni, amit Gulyás Gergely mondott, hogy ez tulajdonképpen csak kifejezése, én nem is tudom minek.
Bár ezt nem látta, tehát hogy úgy...
Hát lehet, hogy nem látta, de nyilatkozott róla.
Hát mert megkérdezték, éppen akkor jött
akkor ki. Akkor meg azt kell válaszolni, hogy elnézést, nem tudok nyilatkozni róla, mert nem láttam. De ő nem ezt mondta, hanem az, mondott nem. Valami egész furcsát, amit... Hát
hogy semmilyen videó nem lehet a tényleges háború borzalmához.
Arról nem is beszélve, hogyha kicsit alaposabban megnézzük azt a filmet, a lövő tiszt az egy német egyenruhában igen. van. Ez csak úgy zárójelbe jegyzem meg, jó? Tehát, hogy ez nem tudom, hogy ki,
arra
honnan hajaz, vette.
Arra hajazni, amelyet álló katonáknak is olyan, mint hogyha a roham sisakja.
Jellegében igen, de az egyenruha, az német egyenruha, egyértelmű.
Az azért, mert jogilag így lehet megvédeni a dolgot, ez egy történelmi akármi. De szóval ez ennek az üzenete. Az ilyen filmeket úgy kell dekódolni a kedves befogadónak, meg nézőnek, meg mindenki, hogy meg lefordítja, ami vizuális, akár egy plakátot lát, akár egy kis filmet. És ha lefordítja, verbalizálja, akkor megérzi benne, hogy az most egy tisztességes, az egy jó szándékú, vagy ez egy gonosz dolog, amit ő néz. Szóval itt az üzenet az, megpróbáltam lefordítani, hogy a apa azért hal meg, mert a Tiszára szavazol. Ez az üzenet.
Így van. Én is ugyanígy fordítottam le gyerekeknek, egy hogy ezzel a film azt üzenik, hogy ha amennyiben a magyarok nem a Fideszre szavaznak, az apukákat tarkon lövik.
Igen, apa azért sír, mert... vagy az apa azért iszik, mert anya sír, kicsit ilyen ez a dolog. És készítettem a mai alkalomra egy kis modellt, amiben megpróbálom elhelyezni a mai témáinkat. És ennek az egyik része az, hogy jó indulatú-e egy kommunikáció, vagy éppen rossz indulatú, és a jó indulatú kommunikációkban is lehet valaki racionális, mert megtalálja a valóságot. Itt próbáltam egy ilyen példát mondani, hogy ez egy jó indulatú dolog lett volna, hogyha elmegyünk segíteni, megjavítani az olajvezetéket. És egy racionális dolog is, mert hát a valóságra reflektál. De lehet valaki irracionális, jó indulatú, erre Angela Merkelt írtam föl magamnak, aki nem vonható kétségbe a jó indulata, de most már látjuk, hogy a Putyinban való hite, meg a bevándorlókban való hite azért nem állt a racionalitás talaján. És akkor vannak lehetőségek, hogy valaki racionális és rossz indulatú, mert mert ez a machiavellizmus. Tehát a Rogán azért emelkedik ki a Samsung esetben a közegéből, mert ő legalább racionálisan utalt arra, hogy ebből baj lesz. És hát nem hiszem azt, hogy a jó indulat mozgatta volna, hanem egészen jól látta a helyzetet. Úgyhogy vannak ilyen hőseink. Tehát a mai témáinkat ebben a négy mezőben lehet elhelyezni, és hát ez a reklám, amit most néztünk, meg az összes AI-jal generált dolog, az tulajdonképpen hát nem nagyon lehet bármelyikre ráfogni, hogy az jó indulatot lett volna.
Mint gyerekekkel foglalkozó ember, azért ezt hadd emeljem ki, és akkor maradnék én is ebbe a Matrixba. Tehát gyereknek felhasználása egy ilyen videóban az a racionálisan rossz indulatú hozzáállás.
Még akkor is, ha sosem volt gyereket használnak
nem,
fel erre?
Nem az a kérdés, hogy sosem volt gyereket. A tényekből induljunk ki. Egy. Mentális zavarra utal, ha valaki azt gondolja, hogy akár Ukrajna, akár Oroszország meg akarja támadni Magyarországot. Tehát nem. Szintén ide tartozik ebbe a kategóriába, aki komolyan gondolja, hogy magyar katonákat majd kiküldenek, nem tudom, Ukrajnába, Oroszországba, én nem tudom hova háborúzni. És három, mintha ez majd lejárt lemez lenne. Tehát már észre kellett volna venni a propaganda gépezetnek, hogy ezt súlykolják Brüsszel mellett, meg migráció mellett, meg Soros, meg ami még eszünkbe jut, és nem hat. Sőt, kontraproduktív.
Ebben bízom én is, hogy kontraproduktív lesz.
Valószínű. Tehát én, hogy mondjam, tehát egy-két fideszes, megrögzött szavazóval beszélgetek, és megkérdezem, hogy mondja már meg nekem, hogy mi a realitása annak, hogy Ukrajna lerohanja Magyarországon. Mert minek? Legfőképpen minek? Tehát olyan fontos geopolitikai tényező lenne Magyarország? Nem gondolom. Arról nem is beszélve, hogy ugye ez még hozzátartozik, ez a békepártiság. Ugye Trump mit ígért meg, hogy megválasztják, az két napon belül nem tudom, milyen béke lesz majd. Hát azóta várjuk ezt a békét, de erre könnyű hajazni, és könnyű ezt mondani, csak sajnos a realitás az nulla.
Betelefonált egy néni a fórumban, és azt mondta, hogy súlyos baj van azzal, annak a fejében, aki egy ilyen videót megcsinál, és ezt ismételgette, és a végén kiderült, hogy egy hadjárva, és hogy megnézte ezt a videót, és nem tudott aludni egész éjszaka ettől. De azért gondolom, hogy őszinte volt, mert hogy nem volt hajlandó a részleteket elárulni a saját életéből, de azt mondta, hogy felidézte mindazt a szörnyűséget, amit a háború okozott neki, és ezt ismételte, hogy el kell mennie az orvoshoz, el kell mennie az orvos. Nagyon megrázó volt, de ilyen hatása van ennek a filmnek.
Nyilván tudat alatt itt pedzegeti, azért is ennyire gátlástalan, mert akár a gyerekekét vagy a családon belüli valamilyen tudat alatt itt pedzeget ez a dolog, hogy még ha nem is hisszük el, de azzal, hogy láttuk, és hogy sokszor láttuk akaratlanul, vagy akarva akaratlanul ezt a kampányfilmet, ott mozog bennünk, hogy mi van, hogyha tényleg itt lesz, vagy így lesz. Szerintem ilyen nagyon aljas, ilyen irracionális húrokat pengett ez a megközelítés.
Igen, de azt is javaslom, hogy ne nézzék meg. Én például nem néztem meg, és egész jól tudom elemezni anélkül.
Világos. Visszatérünk, ha gondoljátok rá, de az biztos, hogy beszélünk Varga Judit kéréséről, ha ez így volt a 3 milliós fizetés tekintetében, meg ugyan a Gödi Samsung gyár esete. Engedjék meg, hogy nagyon picit még a videóval foglalkozzunk. A Nemzeti Választási Bizottság, tudják, ez fogja levezényelni azt a választást, ami most fog következni, olyan szabályok alapján, amilyen szabályok alapján egy ultipartit nem lehetne lejátszani, de mindegy, ez a Választási Bizottság vezényli le ezt a választási küzdelmet is. Azt mondta pénteki választási ülésén, hogy mivel még értsék meg, szombattól van választási kampány, ezért ők pénteken ezzel nem foglalkoznak, ezzel a kérdéssel, ami a kampányvideót illeti.
Hát, ahogy mondtam, a legfontosabb jogi leszkét megtanulták. egy jogásznak először azt kell eldönteni, hogy miért nem kell foglalkozni azzal az üggyel. Vagy nincs hatásköre, nincs illetékessége, más hivatalhoz tartozik. El se kezdődött még az a procedúra, ami alapján ezt kéne tenni, úgyhogy így eltoljuk magunktól az ügyet. Bölcs döntés.
Ha ismerős önöknek ez, akkor ezt a polgári perrendtartás is víga hozza ezt az ismérvet.
De azért ez a cinizmusnak egy ilyen egész magas iskolája. Ezt mondani, hogy ezért nem foglalkozik a választási bizottság ezzel a videóval, mert egy nappal később kezdődik a kampány.
Az MSZP-s delegált a Momentumos, és még két kis párt küldött, a más véleményen volt, de hát Zákso.
Én meg integritást tanítottam, és ott pedig az ellenkezőt tanítjuk a hallgatóknak, hogy egy ügyet meg kell oldani, és meg kell találni, hogy hogyan lehet igazságra jutni, még akkor is, hogyha jogi akadályok vannak.
Egy ügyet meg kell oldani azoknak, akiket a kormány delegál a választási bizottság?
Nem azt az ügyet kell megoldani, hanem azt az ügyet kell megoldani, hogy ilyen típusú videók mekkora kár tesznek a társadalomban, és hol lehet megtalálni azt. Amúgy a...
Szerinted egy tízes skálán azok, akik ott ülnek jogászként a választási bizottságban, hát egy tízes skálán mennyire értékeled azt, hogy ez a felelősség, ez benne van a döntéshozókban?
Te nézd, amikor fontos emberek a mi integritás tréningeinken vannak,
igen,
amit egyébként állami pénzből készítünk, tehát...
És az adófizetők.
És az adófizetők igen, pénzéből, igen, akkor ezekkel az emberekkel maximálisan egy húron pendülünk. Tehát mindenki tudja, hogy mi volna a helyes. Az, hogy aztán miért találják meg azokat a kiskapukat, hogy miért ne kelljen megoldani dolgokat, az már a rendszernek a hibája, ami elrontja őket, de a lelkük mélyén ők tudják, hogy mit kéne csinálni. Most persze el tudom képzelni, hogy van olyan ember, akinek a lelkiismerete nem működik, tehát hogy a társadalmi énje olyan alacsony szinten van, hogy nincsen társadalmi felelősségérzete. Vannak ilyen emberek, de nagyon kevesen vannak.
Jogászok nem tesznek esküt, csak tesznek valamit.
Dehogy nem tesznek, de most megint Hofi Gézát kell idéznem, ő mondta azt, hogy a lét határozza meg a tudatot, a hollét. Erről van szó.
Most hadd mondjak erre, mert ezzel csak annyit akartam üzenni a választási bizottságnak, hogy gratulálok, de meggyőződésem, hogy ugye ez az a klasszikus bibliai történet, hogy egyenként mindenki Jézust kiáltott, csak a tömegből hallatszott, úgyhogy Barabás. Hát merem remélni, hogy ők is érzékelték, hogy ez milyen mértékben zaklatta fel a társadalmat, és nem csak azt a nénit, akivel te beszéltél, hanem nagyon sokakat, vagy így, vagy úgy. Tehát lehet, hogy valaki tényleg most döbbent rá ebből a videóból, hogy a háború egy borzalmas dolog, de ez felrázta valamilyen értelemben a társadalmat, és nekik igenis ebben kellett volna, hogy mondjanak valamit.
Hát ha más nem, akkor hallgassák meg, hogy Fluor Tomi mit mondott, nem most a bejátszásban, hanem úgy egyébként, hogy ki az, aki ezt kitalálta, mert hogy ez borzasztó, humánus, embertelen, nem tudom, és még elsorolt 3-4 jelzőt, a pályatársadról beszélek.
Nem tudok tiltakozni, sok mindenben nem értek egyet a Fluor Tomival amúgy, de ebben maximálisan.
Nézzük azt, hogy van egy felmérése a 21 kutató központnak, minden negyedik választó elhiszi, ha már itt a videónál tartunk és a háborúnál, hogyha a Tisza párt nyer, akkor háborúba vinné az országot. Tehát 23% ezt elhiszi, 54% nem gondolja, hogy a Tisza győzelme esetén belépne Magyarország a háborúba. Az összes köztes lévő sokaság, ugye statisztikailag ezt így hívják, mi is tanultunk ilyet, pedig vagy bizonytalan, vagy nem nyilvánít véleményt.
Azt megkérdezték itt a fölmérésnél, hogy aki úgy gondolja, hogy egyébként a háború, melyik háborúba? Hogy megtámadjuk Ukrajnát.
Kinek az oldalán?
Igen, vagy megtámadjuk Oroszországot? Esetleg Erdélybe vonulunk be? Tehát, mert ez egy nagyon jó hangzik így, hogy egy negyed, na de valószínűleg elhitték ezt a propagandát nyilván, csak akkor konkretizáljuk, hogy akkor
ezek a NER áldozatok, én így hívom őket, akik például kommentben rám írnak, mindig ugyanazt mondják, hogy írok valamilyen véleményt, nagyjából most már tök mindegy, milyen kormánykritikus véleményt, akkor menjél harcolni Ukrajnába. Mindig ez.
Ezt mindig nem ez, gondoltam, mindig, hogy ez lesz az.
Mindig ez a konklúziójuk.
jól mutatja a kormányzati kommunikáció erejét, fogalmaz a felmérés, hogy a 23%-nyi egyetértő válaszadó mellett a társadalom további közel negyede sem immunis az állításra, az ő jelentős részük nem fog elmenni szavazni, ám a Tiszával szembeni háborús vád a teljes lakosság 46%-ánál nem számít teljes képtelenségnek. Nem gondoljátok, hogy akkor az, ezen apropóból a Tiszának itt teendője van?
Hát nem tudom, hogy a Tiszának mindig azon gondolkodom, mi a hogyha megoldás? Megvádolnak valamilyen teljesen légből kapott hamis dologgal, hogy nekem kell-e, muszáj-e védekeznem, vagy el kell-e kezdenem azzal foglalkozni, hogy én mosakodjak egy olyan dolog miatt, amihez az ég egyet a világon semmi közön.
Egyébként volt a Tiszának egy antitézise erre, amikor azt mondta, hogy az alkotmány vagy az alaptörvénybe vegyék be azt, hogy a kötelező sorkatonasság az legyen megtiltva. És persze ez egy nagyon jó politikai válasz, egy abszolút politikai irracionális helyzetre, amúgy pedig hát volnának olyan szituációk, amikor ez, jó, ez nem lenne jó, hogyha az alaptörvényben benne lenne, de az, hogy a Magyar Péteréknek mindenre van egy olyan ötletük és egy olyan válaszuk, amire nem számít a Fidesz, az ezt a példa is mutatja, mert hát akkor itt vége a történetnek.
De akkor azt hadd kérdezzem meg, hogyha mondjuk lenne egy fegyverszünet, tűzszünet, és béke fenntartó erőket kellene küldeni a demilitarizált övezetbe, akkor vajon ezt a békepárti kormány megtennie, vagy sem? Na erre válaszoljon valaki. Hiszen, ha nem küldünk béke fenntartókat, mi, akkor tevékenyen nem járulunk hozzá a békéhez. Hát nekünk nem az az egy dolgunk van, hogy itt majd a Hilton szállóba összeüljön a Putyin meg a Trump.
És egyébként a...
És Magyar Péter, mondjuk.
Az uniót vádolják, az pont ez a békefenntartói készülésnek a, igen, az áttranszformálása, igen, háborús, igen, logikába, ugye?
Igen.
Ugye?
Igen.
Jó, nézzük azt a történetet, amivel kecsegtettem önöket. Ez pedig ugye két miniszter találkozása, hogy mit kéne állásba intézni.
A felesége eljött hozzám, azt mondta, hogy az ő férjének minimum 3 milliót kell keresnie. Van, aki így élt és így boldogult, hogy a felesége kiárt neki fizető állást. És miután a minisztertársam volt, és miután kollégám volt, mit mondhattam volna mást?
Ezt Magyar Péterről mondta Lázár János lakossági fórumán, reagálva egy résztvevő bekiabálására. A Tiszapárt a Telex megkeresésére azt közölte, Lázár János egy hazug tolvaj bohóc, és ellentétben vele Magyar Péternek voltak piaci állásai, és nem lopott össze 49 ingatlant. Lázár János pedig saját magát vádolta meg bűncselekmény elkövetésével.
Hát ez az. Ugye, gyakorlatilag a gyanúsítottat és a vádlottat figyelmeztetik a hallgatási jogára. Magyarul nem köteles saját maga ellen se bizonyítékot odaadni, se vallani. Na most, hogyha ettől egy picit eltekintünk, és ezt a magatartást egyébként a hivatali visszaélés egyik elkövetési magatartásának tekintjük, nevezetesen, hogy a hivatali helyzetével egyéb módon visszaél, mert...
Te tudnál emellett érvelni?
Hogy ne tudnék.
Oké, csak kérdezem.
Hogy ne, azért mondom.
Oké.
Tehát ugye
ez
a hivatali...
Ez egy dolog, hogy itt elmondod, csak hogy...
Tudnék, de nem vagyok jelen pillanatban ügyész, meg valószínű az elkövetkezendőkben sem leszek, de... Az a kérdés, mert ugye ez csak egyenes szándékkal lehet elkövetni, és itt van egy beismerő vallomás, hogy akkor eleget tettem neki, mert mi mást is tehettem volna. Hát például lehetett volna azt mondani, hogy ne haragudj, nem. Pont. Ez is egy lehetőség. Na most ehhez képest ugye már csak az a kérdés, hogy jogtalan előny vagy jogtalan hátrány keletkezik-e, vagy ebből a célzatból élt vissza a helyzetével Lázár János. Hát hogyha előírják, hogy bármelyikünk elmehette, csak olyan állásba mehet el, ahol 10 millió forintot adnak havonta, az valószínűleg jogellenesnek tűnik, vagy ha nem is jogellenesnek, de jogtalan előnynek tűnik a normál munkavállalók átlagbéréhez képest. Lehetne itt azért elgondolkodni, ha rám hallgatott volna Lázár János, akkor nem beszélt volna ilyeneket.
Nekem sokszor van ilyen érzésem az utóbbi hetekben, mint hogyha Lázár János kifejezetten a Fidesz sikere ellen dolgozna. Ugye a romáknak a WC-kefés, ugye, amitől eléggé hangos volt a sajtó, meg a közélet, sőt az ismert cigány emberek is, de ez is.
Határon túli magyar képviselőjelölt ügye, ugye?
Leszlovákozta, ugye, a szlovákiai magyar képviselőjelöltet, képviselőjelölt. De ez történik ezzel a beismeréssel is. Itt gyakorlatilag elismeri, hogy a Fideszen belül...
Megjegyzem, fél évvel ezelőtt volt már ez a sztoria a nyilvánosság előtt, amikor a kormányinfón ezt cáfolták. Tehát magyarul ez most úgy kerül elő, hogy ez már elhangzott egyszer, mint infó vagy.
Hát valószínűleg megpróbálták védeni a Mundér becsületét, de hát az nyilvánvaló, azt látjuk, hogy az alkalmasság a legutolsó szempont egy pozíció betöltésénél, egy állami pozíció betöltésénél a Fidesznél. Tehát valószínűleg tényleg erről van szó, hogy oda ment a minisztertárs, és azt mondta, hogy nézd csak, itt van a valakim, neki 3 millió forint, hogy tessék csinálni egy állást.
Na jó, de nem valakiről van szó, hanem Magyar Péterről, tehát azt mondjuk a sztori másik
fele. Akkor még valaki a férje volt, akkor még nem volt. Tudta, hogy nem volt jövőbe látó, és nem tudta azt ez a fiatal asszony, vagy kevésbé fiatal asszony, hogy majd milyen csúnyaságok fogják őt érni a férje által, amire csak később jött rá egy televíziós műsorban leadott interjú kapcsán, akkor még úgy gondolta, hogy egy az ászló, egy az irány előre.
És még van csak egy záróles megjegyzés, aki állandóan ezzel jön elő, 2 évvel ezelőttig Magyar Péter fideszes volt, és tényleg, és ez rengeteg kérdést felvet, de hogy nagyon jól tudjuk, hogy legalább 7-8 éve olyan a NER rendszere, hogy szerintem rendszeren kívülről már nyilvánvalóan lehetetlen megdönteni. Tehát szerintem teljesen esélytelen az, hogy valaki a rendszeren kívülről megdöntse.
Tehát csak a reformkommunistáknak van
ez. Így van.
Szóval Lázárnak ez a története azért nagyon hihető, mert saját maga ellen beszél.
Igen.
És hát azt el szoktuk hinni, hogyha valaki saját maga ellen beszél, és hát Magyar Péter nem szent ember, lássuk be, hogy korábbiakban meg pláne nem volt az, máshogy akart érvényesülni akkor, és hát közben benőtt a fejelágya, vagy megjött az esze, vagy az erkölcsi
érzéke. De van ilyen?
Hogy ne lenne? Az ember nem záródik le.
Hálfordulás.
És mindig van esélye, amíg meg nem hallunk, addig nem mondhatunk ítéletet egy emberről, mert bármikor megváltozhat. És Lázárt még szeretném megvédeni, bár ez furcsa lesz, mert voltam a Lázár infón, és olyan hatása van a tömegre, hogy el se tudják képzelni azok, akik nem voltak ilyenen, és például 5-10 percen keresztül tudja fejtegetni azt, hogy miért jó az, hogy magyar ember gazdagszik meg, és nem pedig egy osztrák, és a végén a tömeg azt mondja, hogy igen, örülünk, hogy te raboltál ki minket, és nem egy osztrák. Tehát valaki ilyen, és ez 10 percen keresztül tudja ragadni, és teljesen meggyőző. Úgyhogy nem szabad lebecsülni ezt a fajta kollektív irracionalitást, amiről beszéltem a korábbiakban, mert ez a magyar társadalomban létezik, de hát a világban is. Tehát hogy a Trumpról sem mondhatjuk azt, hogy nagyon racionálisan viselkedne.
Én azt gondolom, én egy teljesen más megfejtését adom önnek a dolognak. Ő nem Magyar Péteren akart ezzel rúgni, hanem Varga Juditon. És méghozzá azért, mert már az Orbán utáni Fideszre készül, és ugye jelen tudásunk szerint, akiről valaha egyáltalán bárki is elmondta, hogy a Fidesz elnöke lehet Orbán Viktor után, az Lázár János, Szijjártó Péter és Varga Judit. Ez utóbbit magától, Orbán Viktortól tudjuk. Tehát ez a megjegyzés, ez nem Magyar Péter, hanem Varga Judit ellen irányul.
Azt tudjuk, hogy Lázár János mondta, hogy azért hihetetlen ez a Varga Judit féle történet, hogy vissza kell, hogy jöjjön. Az egész Fidesz vezérkar ugye videót küldött, hogy jöjjön vissza. Lázár azt mondta, hogy már megint a gyerekek közelébe kerül Varga Judit. Ugye? Miközben Varga Judit, nem tudom a kegyelmi ügyben milyen szerepet játszott, de azt láttuk, hogy legalábbis kettőst.
Igen. Hát azt hiszem, hogy még abban játszott a legkevésbé negatívat, ugye a lehallgatási botrányhoz, így a sádlütyhöz, meg akár még ehhez, még ezt is hozzátenném, akár ehhez képest is. Még a legkevésbé, hiszen ott máig vitatják, tehát vagy azt mondják, hogy ő ezt nem támogatva terjesztette föl.
Engedelmességi szerepet játszott Varga Judit a NER-ben, és ebben a dologban óriási kockázatok vannak, mert hát...
Ez az a szerep, amit Lázár János mond, hogy nem tudott ellenállni, ugye?
Hát nem tudott ellenállni az engedelmességnek, igen, de hát sajnos ez van, ez ide vezet, amelyik rendszer erre épül, az engedelmességre épül, az, hogyha ha megromlik, akkor a benne lévő tagok is megromlanak, és ilyenkor azt szokták mondani, valószínűleg Lázár is ezt fogja mondani, hogy én is, meg Rogán is, meg mások is, hogy én is sokkal jobb ember lettem volna, a főnököm rendes lett volna.
Gyors utolsó kérdéskör, hogy ezek szerint akkor Varga Judit felé van egy ütés, Szijjártó Péter felé egy másik, a Gödi üggyel, ugye? Ugye? És abban most kijött egy feltárott cikk az Átlátszótól, a Telexre korábban utalnék, de Áder János és Cserpalkovics András is azt mondja, hogy ezt az ügyet ki kell vizsgálni, ugye? És a felelősöket elő kell állítani. Mi történik itt?
Hát arra gondolsz, hogy ez itt meg Rogán ütött a Szijjártón.
Milyen jó, hogy nem én mondom ki, nem? Mert
akkor én is ebben a csavaros gondolatmenethez tudok társulni. A tiédnél azért tartanám magam ahhoz, hogy
ez egyszerű. De miért kell lehetett Rogánnak ütni egyet Szijjártón? Mert azt, hogy a Lázár mondjuk a Varga Juditon miért üt egyet, az világos. De Rogánnak mi érdeke volt a Szijjártól?
Hát én szerintem ebben visszatérve a Péter Mátrixához, tehát szerintem, ha ez így volt, és egyébként csak kérdezném, honnan tudjuk, hogy mi hangzott el a kormányülésen? Valószínűleg tartom, hogy az újságíró mástól, mint Lázár János, erről nem értesülhetett.
De én nem hiszem, hogy az a lényeges, hogy mi hangzott el a kormányülésen. Ez egy bűncselekmény, könyörgöm, foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés. Ezt a hatóságoknak nyomozni kell, nem lehet, ez egy kógens rendelkezés. Nyilvánvaló, hogy nem kívül, hanem belül, nem alul, hanem nem fönten, ez lényegtelen dolog. Ha ott emberek élete, testi épsége veszélyben volt, vagy akár valamilyen betegséget is kaptak, akkor erről szól a híradó. És nem arról szól, hogy nekünk kell az a nyavajás akkumulátorgyár, meg a nem tudom én milyen bevétel, mert az sincsen, mert egyelőre mi adtunk legutóbb 133 milliárdot. Tehát itt a hatóságoknak kellene lépni. Magyarul kellene egy följelentést tenni, aki ettől valamilyen betegséget, egészségromlást, maradandó fogyatékosságot, bármit szenvedett, tessék följelentést tenni, és a hatóságnak lépni kell, pont. Ha eltussolják, na akkor jön majd az a kérdés, hogy hol van az ügyészség, hol van a kormány, és hol vannak a jogalkalmazó szervek.
Hát a vádat eltussolták, hát erről szól a történet, hogy
eltussolták. De még nincs még eljárás, tehát még nincs, ja, mit eltussolni.
De már eddig eltussolták, hát, tudták, hogy mi történik.
Hát most már nehéz volna, ha most valaki tenne följelentést.
De annyi rosszat mondtunk, nem pont én, de hát annyi rosszat mondtunk már Rogán Antalról, de ebből, amit eddig tudunk, abból úgy tűnik, hogy ő egy racionális álláspontot fogalmazott meg egy kormányülésen, hogy ebből még baj lehet, és a gazdasági vezetők ezt leszavazták.
Milyen jó, hogy nem az ügyvéd úrnak a vádbeszédével fejeztük be.
Hanem a megvilágosodott.
Hanem tulajdonképpen egy jobb megvilágításba, egy napos oldalra helyeztük Rogán Antalt. Ennek mindenki örül. Köszönöm szépen a vendégeinknek, hogy itt voltak. És jöjjenek máskor is, önöknek pedig a figyelmet köszönöm, és várjuk önöket jövő héten is.